Kellemes hétvégét kívánok Önöknek, hölgyeim és uraim! Kis Robert Rihárd vagyok, a szerkesztő műsorvezető. Az utolsó negyedében a műsornak folytatjuk még a beszélgetést a világ magyarságáról, Tanka László, újságíró, magyarságkutató barátommal, kollégámmal, azt követően pedig szó lesz majd még a Bermuda háromszög titkairól, annak kapcsán, hogy ugye a pénteki műsorban erről már volt szó, és rengeteg e-mailt kaptam a kedves hallgatóktól erről, és szó lesz majd még arról, hogy vajon a turizmus és a profit miként kapcsolódik egymáshoz, de kezdjük először, helyesebben folytassuk a magyarsággal kapcsolatos elképzelésekről. Ugye sokan azt gondolják, hogy először is azt, hogy a magyarok egyáltalán nem tartanak össze, ugye ezt már tisztáztuk, hogy ez nem igaz, mert azért vannak olyan erős magok, akik bizony segítik egymást. A másik dolog pedig az, hogy nagyon összetartóak a külföldi magyarok, ez sem igaz, mert bizony ott is vannak viszályok és problémák. És hát azért ugye eddig a szépről és a jóról beszélgettünk, hogy meggazdagodtak, hogy repülőgyárat üzemeltetnek, hogy felépítettek egy hatalmas kórházat, hogy ingatlanokat forgalmaznak, de azért az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy én olyan magyarokat is ismerek, akik abból élnek, hogy a következő magyarokat, akik oda kijönnek, azokat megpróbálják iszonyatosan levenni, és hát lényegében jönnek a magyar csoportok, meg a magyarok, és azokra ráakaszkodnak, és hát ahogy tudják már pestesen szólva lehúzzák őket, szóval ez is az igazsághoz tartozik. És hát azért, hogy nyilván vannak olyanok is, akik megmenekülnek ténylegesen az igazságszolgáltatás elől, ugye ilyenekkel is lehet találkozni a világ különböző részén, de az sem igaz mondjuk, ha már a tévhiteknél tartunk, hogy például Tájföldön azok laknak csak, akik elmenekülnek, mert éppen jogerős büntetésüket kéne tölteniük, ez sem igaz, tehát van Tájföldön is, Pattaján is magyarság, és olyanok, akik üzletemberek voltak Magyarországon, és az ottani szabadabb életstílust, nyugodtabb és egy kicsit lazább életstílust jobban kedvelik, tehát ott is van egy erős magyarság Tájföldön, és egyre többen vannak, akik oda kiköltöznek, élvezve a viszonylag alacsony árakat és a napsütést. És hát természetesen Venezuelát is meg kell még említeni, mert ott is rengeteg magyarral találkoztam, például Margarita Islanden találkoztam Erzsébettel, akinek a szülei még az első, vagy a második világháborút követően mentek ki. És hát az is nagyon fontos, hogy ugye azt mondjuk, hogy sokan beilleszkedtek, hogy sokan azért a 10-20 éves kemény munkát követően sikerült egzisztenciát felépíteniük, de azért az ellenpélda az, hogy nem biztos, hogy ha Magyarországon maradtak volna, akkor ez nem sikerült volna. Mert például akikkel találkoztam, Erzsébeték, náluk is ugye hát Venezuelában olyan helyen laktak, ahol rendszeresen kirabolták az óvatlan embereket, és még a gyerekének a kakis perenkáját is, amíg ott voltunk, kilopták az autóból, mert azt hitték, hogy valamilyen érték. Úgyhogy nem biztos, hogy neki a hétköznapjai azok tartalmasabban telnek, mint ha mondjuk itthon maradt volna Magyarországon. Tehát azért ez is hozzátartozik. Így gondolod?
Igen, ez ma már, ugye a rendszerváltás előtt egy irányú volt a kifelé áramlás, volt, aki 10-20 évig nem tudott hazajönni. Ma már egészen más a helyzet, ahogy említed, én is ismerem Bélát is, akinek hoteljük van Margarita szigeten, Venezuelába, hogy ez a kettősség a legoptimálisabb. Tehát kimennek egy vállalkozásba, belefognak, a piacgazdaság körülményei között keményen dolgoznak, sokkal jobban jövedelmez esetleg nekik, mint idehaza, de azért megmaradnak a gyökerek, megmaradnak, sőt, ha építenek egy kettős kapcsolatot itt, és van nekik vállalkozásuk ott is, és mivel beszélik a nyelvet, kapcsolatrendszerük van, tehát ezt a tőkét, szellemi tőkét, ezt abszolút tudják kamatoztatni. Ez a legjellemzőbb mostanában, én azt látom, hogy itt volt egy sikeres vállalkozás, vagy van egy sikeres termék, vagy van egy sikeres találmány, és akkor elviszi, és megszondázza, hogy na hol, milyen módon lehetne még jobban kihasználni. Most erre találtuk mi ki ezt a világklub kapcsolati rendszerét, illetve egy kis üzleti hátteret is, hogy segítsük a magyar-magyar kapcsolatokkal. Mert ugye azok 30-40 éve, ő beszéli a nyelvet, ismeri, hogy működik a bankrendszer, hogy működik a jogrendszer, sokat tud segíteni, és ha megbízható, és ha ezzel nem jön vissza, akkor ebből egy sikeres üzleti kapcsolat is létrejön. Számos ilyenre tudok mondani példát. A negatív dolgot mondta, természetesen rengeteg van, arról is lehetne könyveket írni a negatív szerepről.
Hányszor verték át magyarokat, később hát kijövő magyarokat.
Meg most milyen biznisz Kanadába kicsalogatni a romákat, és akkor utána ott leszedni és magukra hagyni. Van belőle rendőrségi ügy is, tehát börtönbe is kerülnek ebből jó néhányan. Tehát nyilván lehetne egy külön műsort erről is rendezni, de nem hiszem, hogy az én történetem arról szól, hogy ezeket belengérezem, hanem inkább arra olyan példákat, erősítő példákat mutatni, és olyan erős kapcsolatokat szerezni, találni a világ bármely pontján, és tényleg mondom bármely pontján, mert magyarok mindenütt vannak, amely ezeket a kapcsolatokat segít. És erre találtuk ki ezt a világtalálkozót is, hogy...
Ugye nyáron akarsz egy nagy világtalálkozót szervezni, ahol majd összejönnek a magyarok.
Igen, mert úgy működik a világklub, ez 35 meg lesz a 40, és aztán van egy kis csapat, társrendezői csapat, és van egy másik együttműködő partner, akinek mindenkinek fontos, ugyanezt csinálja. Egyházi területen, sportterületen, és akkor ezekkel összefogtunk, és úgy gondoltuk, hogy minden év július első hetébe kell csinálni egy ilyen összejövetel. Tehát jobb ilyen elneveztük világtalálkozónak, mert valóban reprezentálja a világ számos országába élő magyarságot, és ennek ez 8 napon át fog tartani, az Urániában lesznek a kulturális események, filmfesztivál, nemzeti kulturális gálás megnyitó, a tömegrendezvény pedig a Szimába lesz, fölépítünk egy világfalut a világ kicsibe, és benne a magyarok ország pavilonok, tehát ott lehet találkozni 2 napon át a legkülönfélébb témakörökbe azokkal, akik a világ sok országából hazaérkeznek erre az alkalomra.
Azért én látom, hogy ezek a témakörök elsősorban olyan témakörök, amelyeket a magyarok amúgy is kedvelnek, és amikben jók vagyunk, tehát a találmányok utcája van, meg gyógyító övezet, tehát a gyógyszerészetben jók vagyunk, találmányok terén jók vagyunk, mert sok mindent lehet ránk mondani, de az kétségtelen, hogy kreatív nép a magyar minden téren.
Azzal is kezdünk, lesz egy ilyen magyar géniusz kiállítás a Magyar Feltalálók Egyesülete közreműködésével, és a megnyitó napon egy 2 órás ilyen kis pergő showműsor lesz. A feltalálók mutatják be pár percben a saját ott lévő találmányaikat.
Hölgyeim és uraim, majd még pár szót fejtünk mindenképpen Tanka László újságíró kollégámmal, azonban van még 2 témánk a mai világszámban. Az egyiknek a lényege, hogy a jövő héten Érsekem Zoltán szervezésében Turizmus és Profit címmel lesz egy konferencia, amikor azt vizsgálják majd, hogy vajon mi Dubaj titka. Tehát miként lehetséges az, hogy felépítenek az olajból egy olyan turisztikai komplexumot, amely már képes nem hogy önfenntartásra, hanem újabb profit termelésére. És azt is megvizsgálják majd ezen a konferencián, hogy vajon miért lehetséges az, hogy noha hihetetlenül erős az informatikai háttér, és fejlett foglalási rendszerek működnek az arab térségben, mégis ők még a hagyományos módon foglalnak akár egy repülőjegyet is, tehát sokkal nagyobb szerepe van a hagyományoknak. Balogh Imre kollégám kérdezte erről, Érsekem Zoltán szervezőt.
Azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb az online jelenlét. Természetesen az aktuális turisztikai kihívások mellett rendkívül költséghatékony tud lenni akkor, ha valaki jól pozícionálja magát az interneten. A legkülönlegesebb előadásnak egy online bejelentkezés lesz Dubajból, ami azért érdekes, mert az arab emirátusok világa a turisztikai iparában is egyre nagyobb szerepet tölt be, tehetős arab utazókat ugyan mindenki szeretné magához csalogatni, de emellett azért is nagyon fontos az arab piac, mert nagy online foglalási rendszerek tekintetében is az egyik központnak számít, miközben az arab világban egyre több szolgáltató erősít az online fronton, maguk az arab utasok még ma sem szeretnek a webben foglalni.
Az biztos, hogy ők még a hagyományok hívei ezen a téren, és amíg Dubaj megcsinálta a saját kis turisztikai koncepcióját, és megvalósította ezt elég jól, addig ugye itt a közép-kelet-európai, nyugat-európai térség pedig számíthat az arab turistákra, hiszen mostanában azt mondják, hogy míg a német turisták száma egyre inkább visszaesik, addig az arab és az orosz turisták egyre nagyobb számban kezdik felkeresni a közép-kelet-európai országokat is, úgyhogy Magyarországon is nő az arab turisták száma, az oroszok pedig Hévízen egyre másra és egyre nagyobb számban jelennek meg, úgyhogy Hévízen már láthatunk orosz feliratokat is, és a szállodákban egyre több az orosz turista, de hát potenciálisan ugye fogy az olaj, ott még van, tehát ne kétségtelen, hogy ebben még lehet bízni, hogy az oroszok és az arabok egyre nagyobb mértékben költik el a dollárjaikat, meg a rubeljüket, meg a helyi pénzeiket majd itt Közép-Kelet-Európában. A Bermuda háromszögre még mindenképpen szeretnék annak a rejtélyére kitérni, hiszen rengeteg e-mailt kaptam. Péntek 13-án ugye azzal foglalkoztunk a világszámban, hogy a katasztrófákat miként élik meg utána, és milyen nagy turisztikai katasztrófák voltak, és hát ugye a Bermuda háromszög az a térség, ahol turista hajók tucatjai tűntek el, azt követően pedig a repülőgépektől kezdve egészen az olajszállító tankerig szinte mindenhol előfordult olyasmi, hogy a legénység eltűnt, teljesen megsemmisült a hajó, tehát azt mondják, hogy évente 800 vészjelzés érkezik a Bermuda háromszög térségéből, valami hihetetlen ez a szám, persze ez nem azt jelenti, hogy mindenki meghal, vagy minden eltűnik, csak ennyi vészjelzés érkezik. A Bermuda háromszög ugye a Bahama-szigetek, a Bermuda és ugye Puerto Rico térségének háromszöge, tehát ez az a térség, ahol megmagyarázhatatlan jelenségek történnek, és ahol találtak olyan hajókat, ahol nem volt már meg sem az utas, sem a legénység. Azt mondják, hogy azért van, mert mágneses viharok lehetnek. Ugye a fantázia kedvelői azt mondják, hogy időkapu van ott, és egy másik dimenzióba jutnak el. Létezik olyan tudományos elmélet, amely azt mondja ki, hogy valószínűleg a föld alatti vulkán kitörések miatt a magma gázok azok feljutnak a felszínre, és ebben halnak meg az emberek, aztán a hullám lesöpri az utasokat a hajóról, és akkor ezért lettek ilyen szellemhajók ott korábban. Ez kérdéses, hogy mi lehet az igazság. Azt csak egy fél mondat még van a műsorban annyi. Ugye a hallgatók azt írják, hogy időkapu, ebben hisznek a legtöbben, tehát úgy tűnik, hogy nagyon sok skifit néznek a hallgatóink. Szerinted?
Hát én nagyon laikus vagyok ebbe, és sokkal racionális.
Csupa véletlen, és nagyok a viharok.
Én például, igen, igen.
Hát nem tudom, még minden esetre tudományos magyarázat sokféle van, de hogy melyik az igazság, az egyelőre még nem derült ki. Ugye a viharokra is van egy elmélet, miszerint a golf áramlat ugye ott húzódik, és akkor emiatt ez kihat a felszínre, és emiatt nagyon gyakoriak a légmozgások, sok a tornádó, és emiatt vannak ezek a balesetek, és lényegében ilyen természeti okokkal magyarázzák, ez is az elméletek egy része.
Én az első utam, amikor Floridában mentem, átéltem egy ilyet. Zuhant a gép, imádkozott a stewardess, úgyhogy pedig akkor nem volt semmi különlegesség az utam során. Tehát én azt gondolom, hogy azért kifoghatunk, és olyan a klíma, és olyanok az időjárási körülmények, amelyek gyakrabban előidézik ezeket. És ha valaki Floridában élt, akkor tudja, az mit jelent, hogy hurikán.
Hát az biztos, hogy én is tudom, hogy mit jelent, mert egyrészt a Hawaiian is voltam hurrikánban, a Bahama-szigeteken pedig egy hetet töltöttem, amiből 6 napon át hurrikán tombolt, tehát a 7. napon pedig utaztunk éppen, úgyhogy nagyjából ennyi volt a bahamai izgalmas élményem. De hát, hölgyek és urak, önöknek sokkal jobb nyaralásokat kívánok, és kellemes rádiózást a továbbiakban. Köszönöm szépen Tanka Lászlónak, hogy itt volt a stúdióban.
Köszönöm szépen
a figyelmet. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Kis Róbert Richárd. Viszont hallásra.